Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből a 4. fejezet 2. versét olvasom föl, ige hirdetési alapigeként ezen a délelőttön. Tehát a Korintus beliekhez írott levél, első levél 4. fejezetének a 2. versét hallgassuk fönnállva. Így ír itt Pál a korintusiaknak, ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a útmutatónk a mai vasárnapra a Zsoltárokból állított elénk egy nagyon szép gondolatot Dávid Zsoltárából, a 25. Zsoltárnak a 6. verséből, amikor is a Zsoltáríró azt kéri az Úrtól, hogy Uram, emlékezzél meg a te irgalmadról. Tehát a mai nap mondhatjuk azt, hogy Isten igéje az irgalmasságról szeretne beszélni, az irgalmasságra hívja fel a figyelmünket, de nem általában az irgalmasságra, és nem elsősorban arra az irgalmasságra, amit mi nagyon jól ismerünk Jézus példájából, az irgalmas samaritánus történetéből, hanem annak a történetnek az alapjáról, ami tulajdonképpen az emberi irgalmasságot tudja kimunkálni, és ez pedig az Isten irgalma, az Isten kegyelme, az Isten irgalma és az Isten hűsége. És én azt gondolom, hogy ez a dolog az, aminek fontos, hogy helyet adjunk a mi életünkben. Nem nagyon beszélünk erről, nem nagyon szeretünk talán erre még kitérni sem az irgalomról, az Isten irgalmasságáról, mert érezzük azt, hogy ebben a tekintetben, ha Isten irgalmáról és a mi magunk életére nézünk, akkor érezzük azt a fajta kiszolgáltatottságot, amit önmagában ez a szó kifejez, hogy Isten, vagy irgalom. Ugye, hogy valaki, aki a másikkal szemben kiszolgáltatott. Ha megyünk az úton, és ugye az Úr Jézus példázata is a irgalmas samaritánusról arról szól, hogy valakit, akit kiraboltak, aki maga tehetetlen, aki képtelen a saját sorsát megoldani, az rá van szorulva valakinek az irgalmára, hogy őt felemelje, hogy őt elvigye, hogy aztán a történetből ki is derül, hogy meggyógyítassa, hogy rendbe hozza az életét. És valljuk be őszintén, hogy az ember nem szeretne ilyen állapotban lenni. Egyikünk sem szeretné azt, hogy ebben az állapotban lássanak bennünket, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, hogy önmagunkban képtelenek vagyunk a magunk életét megoldani. Mi mindig úgy szeretnénk magunkat mutatni, hogy képesek vagyunk, erősek vagyunk, meg tudjuk csinálni, márpedig Isten igéje arról beszél, hogy az ő kegyelme, az ő irgalma az, ami megtart bennünket. Minden, ami az életünkben van, az ő irgalmából van, az ő szeretetéből és az ő hűségéből. És amikor ma arról olvasunk, hogy egyébként, ami a sáfároktól megkívántatik, hogy mindenben hűségesek legyenek, egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, és szeretne Isten igéje a figyelmünket odafordítani. Méghozzá arra, hogy az Istennek a legnagyobb, és az egyik nagy irgalma, és majd még lesz szó az életünk más területein is Isten irgalmáról, egyrészt az, hogy elhívott bennünket, hogy az ő javaival tudjunk élni és azzal sáfárkodni. Az egyik legnagyobb dolog, amit láthatunk, hogy minden adomány és minden tökéletes ajándék Istentől szállt alá. Tehát ez az Isten irgalma. Az, hogy itt vagyunk, hogy van ruházatunk, hogy tudunk levegőt venni, az, hogy az életünkben bizonyos dolgok megvannak, hogy egyáltalán itt tudunk lenni, hogy tudunk örülni egymásnak, hogy látjuk a másikat, és örvendezhetünk Isten sokféle ajándékának, az az Isten irgalma. És mi erről sokszor nem veszünk tudomást, hanem azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok olyan természetesek. Ezek járnak nekünk, ezt mi kaptuk. És hát ez olyan természetes, hogy ez nekem meglegyen. Hogy legyen ruházatom, legyen öltözékem, legyen mit az asztalra tenni, hogy legyen lakásom, hogy legyenek szeretteink, hogy legyenek szép gyermekeink, hogy tudjuk őket felnevelni, és hogy lássuk az ő gyarapodásukat. Ezt olyan természetesnek vesszük. Pedig semmi sem természetes. Istennek az irgalma, nagy kegyelme Istennek, hogy egyáltalán létezünk, hogy vagyunk, és hogy Isten gondoskodik rólunk. De azzal, hogy Istentől kaptunk dolgokat, ezzel nem csak a mi jólétünkről gondoskodott, hanem Isten ezáltal felelősséget is adott ránk, és adott nekünk. Többször elmondtam már, de hagyj említsem meg újra azt a kis történetet az egyik barátomról, amikor megszületett a gyermeke, és ült ott a kiságy mellett, és amikor megtalálták őt, hogy eltűnt a társaságból, mert valakik éppen baba látogatóban voltak, és ott ült a gyerek kiságyánál, és kérdezte tőle a vendég, hogy hát barátom, te mit csinálsz itt? Azt mondja, képzeld el, azon gondolkodom, hogy ő most már mindig itt lesz. Hogy örült ő annak, amikor megszületett a gyermeke? Milyen öröm volt, hogy végre kezében tarthatja. Tényleg egy Istennek egy csodálatos ajándéka, de akkor kezdett neki fel sejleni az a gondolat, hogy de ezzel a kis gyermekkel egy csomó felelősséget is magára vállalt. Mert több az élet attól, hogy van egy gyermekünk, és ő vele babázunk, és időnként megsimogatjuk. Ugye szoktuk is mondani, hogy a nagyszülőknek az a kiváltsága van, hogy a unokáknakból csak azt kapják meg, hogy babázgatunk, hogy örömünk van benne. De a éjszakai fentlét és az egyéb dolgok, az már nem ő rájuk várnak, bár ők is besegíthetnek mindezekben a dolgokban, de nem az övék a felelősség már, hanem másé. Tehát, hogy azzal, hogy Istentől kaptunk ajándékokat, azáltal felelősséget is kaptunk. És az alapján kaptunk felelősséget, hogy mennyit kapunk ajándékot. Emlékezzünk csak, beszél a Szentírás, több történetben is, vagy több példázatban is, amit az Úr Jézus elmond, arról, hogy valaki sáfárságra hivatott el. A Lukács evangélium a 19. fejezetében éppen beszél az Úr Jézus arról, az úgynevezett gírás történetről, a gírákról szóló történetről, hogy a nemes ember elmegy hosszú útra, és oda hívja az ő szolgáit, és mindegyikre rábízott gírákat. Ugye az egyiknek ennyit, a másiknak annyit adott, és hogy ezzel nekik el kell majd számolni. Valamelyik történetben arról beszél az ige, hogy mindenki egyformán egy gírát kapott, aztán a másik történetben, éppen a Máté evangéliumában pedig arról beszél az ige, hogy valakinek egyet, valakinek ötöt, van akinek meg 10 gírát adott. Tehát, hogy kapunk Istentől valamit, és teljesen mindegy az, hogy ez 1 vagy 5 vagy akár 10, bár be kell vallanunk, ugye, hogy egyrészt, amikor csak egyet kapunk, akkor zúgolódunk, hogy hát Uram, nekem miért csak egy gírát adtál, miért van az, hogy többet adtál a másiknak, de amikor az elszámolás jön, akkor pedig szeretjük magunkat kihúzni. De hát nekem csak ennyi van, én tőlem nem lehet többet várni, a történetben ki is derül ez, hogy hát ha csak ennyit adtál, akkor csak ennyit adok vissza. Tehát akkor, amikor kapni szeretnénk Istentől, akkor azt szeretnénk, minél többet kapjunk, hogy minél többen, többel élhessünk, de amikor arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy barátom, mit csináltál a te ajándékoddal, amit kaptál? És itt lehet látni az egész életet, mindazt, amit Istentől kaptunk, amikor majd megállunk előtte, akkor majd persze, akkor nem szeretnénk úgy elszámolni, mert akkor azt mondjuk, hogy de hát én csak ennyit kaptam, nem kell tőlem sokat várni. És hányszor van így az Isten népe életében is, hogy hát én csak ennyit kaptam. Én tőlem nem várhat többet az Úr. És mondhatjuk azt, hogy a minimumot megteszem. Minimalisták vagyunk. Hogy ennyit várnak tőlem, ennyit tehetek meg. És nem is gondolunk arra, hogy lehet, hogy Isten örült volna, hogyha többet tennénk az ő ügyéért. Jobban odaszánnánk az életünket. Sokszor szokták mondani viccesen, hogy hát addig, amíg a munkahelyen fizetgetnek, addig csak dolgozgatunk. Ugye? Hát mi csak annyit fogunk csinálni, amennyit úgy érezzük, hogy amennyiért fizetnek. De Isten igéje azt mondja, hogy ami a sáfárságoktól egyébként megkívántatik, hogy mindenben hűségesek legyenek. Hogy mindenben hűségesek legyenek. Mi csak ennyit szeretnénk vállalni. És az Úr Jézus példázatában arról olvasunk, hogy mindenki egyformán kapott. Egyik is egyet, a másik is egyet, a harmadik is egyet. És amikor jön az elszámoltatás, akkor azt mondja, jön az egyik, és azt mondja, hogy Uram, itt van az egy talentum, vagy egy gíra, én szereztem vele 10-et. A másik azt mondja, hogy itt van, én szereztem vele 5-öt. És jön a harmadik, azt mondja, hogy elástam, és itt van az az egy, amit ide adtál. És ugye azt mondja az Úr, hogy vegyétek el tőle azt az egyet, és adjátok annak, akinek 10 van. Igen, mert nem sáfárkodott vele. Mi a titka annak, hogy az ember sokkal többet tudjon szerezni abból az egy gírából? Hogy lehet az, hogy az egyik tudott 10-et, a másik tudott 5-öt, és a harmadik pedig csak azt az egyet adta oda? Nem egyformák voltak a lehetőségek? Vagy talán neki nem kellett annyit munkálkodnia? A Szentírás erre is megadja a választ. És nagyon egyszerű. A korintusi levélben itt azt olvassuk, ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az az, hogy mindenik hűnek találtassék. És én azt gondolom, hogy az egész életünknek, a sáfárságunknak, az Isten által kapott ajándékunknak, és az azzal való élésünknek az alapja, az az egy szó, hogy hűség. Hogy hűek vagyunk-e a mi megváltónkhoz, a mi Urunkhoz. Mert ez az, ami aztán képessé tesz bennünket arra, hogy jól tudjunk bánni a mi javainkkal is, majd jól tudjunk elszámolni. Ott a Lukács evangélium a 12. fejezetében az Úr Jézus felteszi a nagy kérdést, hogy kicsoda tehát hű és bölcs sáfár. Igen, tőlünk is megkérdezi az Úr, hogy melyikünk a hű és bölcs sáfár. Mert az a bölcs és az a hű sáfár, aki jól gazdálkodik azzal, amit Istentől kap, vagyis hűségesen gazdálkodik. A Jelenések könyvben, a könyvében a gyülekezeteknek írott levelek közül, ugye a 7 gyülekezetnek szóló levél közül, éppen a szmírnai gyülekezetnek írja az Úr Jézus azt a rövid kis szép gondolatot, amit nagyon jól ismerünk, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Csak ennyit kér tőle az Úr. Csak ennyit, hogy légy hűséges. Hogy bízz ő benne, és tedd azt, amit az Úr ránk, rád bízott. Nem tudom, hogy ki tudná megfogalmazni azt, hogy mit is jelent a hűség. Mit is jelent a hűség? Mert annyit beszélünk erről a szóról, meg annyiszor emlegetjük, hogy mit is jelent a hűség. És azt gondolom, hogy nehéz megfogni a hűséget. Ezt, hogy valaki hű. És ahhoz, hogy igazából megértsük, én azt gondolom, hogy sok-sok tulajdonság az, ami a hűséggel szinonímában áll. Tehát ami mutatja az embernek azt, hogy mit is jelent a hűség. És ha megnézzünk egy ilyen szinoníma szótát, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon sok olyan tulajdonságot sorolnak föl a nyelvben, mert minden gondolatot, minden érzést szeretnénk valahogy kifejezni, de sokszor érezzük, hogy nem tudjuk. Nem igazán tudjuk megfejteni, kifejezni, hogy mit is gondolunk-e ezzel kapcsolatban. Megfogalmazni az érzéseket, megfogalmazni a gondolatokat mindig olyan nehéz. És amikor a hűségre kerestem a választ, akkor elővettem egy szinoníma szótát, és azon gondolkoztam, hogy nézzük már meg, hogy de milyen tulajdonságot és milyen szinonímákat ír le, többfajta ilyen szótár van, hogy valahogy megértsük, hogy mit is jelent a hűség. És akkor ilyen tulajdonságokat találtam ebben a szótárban, hogy a hűségnek a szinonímája a ragaszkodás. Vagy ugyanilyen tulajdonság az álhatatosság. Vagy ha valaki tántoríthatatlan. Nem lehet eltántorítani valamitől, mert akkor is ragaszkodik hozzá. Vagy ugyanilyen szinonimája az, hogy valaki becsületes. Valaki becsületes. Vagy megbízható. De ugyanígy szinonimája a lelkiismeretes, a tisztességes, az emberséges, vagy a jellemes, így fejezhetjük, valakinek van jelleme, pontos, szavahihető, egyenes lelkű. Ez mind a szinonimája a hűségnek, és akkor nézzük csak meg a magunk életét. Nézzük csak meg a magunk tulajdonságait, hogy vagyok én eléggé ragaszkodó? Vagyok eléggé álhatatos, hogyha valamit elkezdek? Vagy könnyű eltántorítani engem bizonyos dolgoktól? Tudok-e becsületes lenni? Vajon megbízható vagyok-e a legkisebb dologban? Vagy pontos vagyok-e minden tekintetben? Vagy szavahihető vagyok-e? Ami a sáfától megkívántatik, hogy hűséges legyen. És amikor ezt mondjuk, akkor azt gondolhatjuk, hogy húha, hát akkor a hűség nem is olyan egyszerű dolog, akkor nem is olyan könnyű ezt megvalósítani. Mert a hűség az valahol innen a szívből indul ki. És ez betölti az egész életünket, és befolyással van a szavainkra, a tetteinkre, mindazokra a dolgokra, amiket ebben a világban cselekszünk. Az Úr Jézus példázatáiban azt látjuk, hogy az a hűséges, jó sáfár, aki a megbízója akarata szerint bánik az ő javaival. Nem a saját elgondolásai szerint, nem az, hogy éppen abban a pillanatban ő mit gondol, hanem az, hogy mit akar az Úr azokkal a javakkal, amit tőle kaptam. És nagyon kemény gondolat az, amit az Úr Jézus mond, hogy ha pedig nem úgy bánunk a javaival, ahogy ő szeretné, akkor ezzel bűnt követünk el. Jézus azt mondja egyik helyen, hogy aki velem nem gyűjt, az tékozol. Tékozol. Vagyis mondhatjuk azt, hogy elsikkasztja azt, amit Istentől kapott. Mert nem arra használja föl. Vannak gíráink, Isten irgalmából, kegyelméből kaptunk életet, kaptunk dolgokat, és hogyan élünk ezzel? Vajon jól használjuk föl? Vajon helyesen tesszük ezeket a dolgokat? John Wesley, vagy Wesley János, ahogy mi ismerjük, annak idején a ébredés időszakában nagyon fontosnak tartotta azt, hogy beszéljen arról, hogy hogyan is élünk mi a hívő emberek, vagy az ő gyülekezetében, vagy a szövetségben tartozó hívő emberek, hogyan élnek azokkal a dolgokkal, amit Istentől kapnak ajándékba. És írt is erről egy prédikációt, vagy talán egy iratot, hogy hogyan is kell felhasználni helyesen az Isten ajándékát, a pénz helyes felhasználásával kapcsolatban írt egy prédikációt, és elmondta Wesley, amit mi sokszor szoktuk mondani, vagy emberek szokták mondani, hogy hát a vagyonért, vagy a pénzért, vagy azokért az dolgokért, amelyek nekünk vannak, azokért mi dolgoztunk meg. És Wesley azt mondta, hogy valóban, ami nekünk van, házunk, és bármi, autónk, pénzünk, a takarékban bármennyi pénzünk van, az jogilag a miénk. Tehát azt nem lehet tőlünk elvenni, jogilag az a miénk. De az Isten törvénye alapján az mind Istentől csak sáfárságra kaptuk. Minden az Úré. Jobb történetének a Jobb könyvében található az, amikor egy nagyobb hosszú beszélgetés van előttünk Jobb és az Úr között, és ott Jobbnak mondja az Úr a Jobb könyvében, a 41. fejezetben, amikor fölteszi a kérdés Jobbnak az Úr, hogy ki adott nekem elébb, hogy én azt visszafizessem. Ami az ég alatt van, az mind az enyém. Tehát ki adott nekem előbb? Mit adtunk mi Istennek, mielőtt nem kaptunk volna valamit? Mert minden az övé. És amikor azt mondja Jézus, hogy szerezzetek barátokat a hamis mammonból, az előbb elhangzott történet, amit mi sokszor félreértünk, akkor azról beszél az Úr Jézus, hogy az a hamis mammon, ez nem szükségszerűen rossz, hanem arról beszél, hogy amit kaptunk ebben a világban, hisz minden, ami itt van, akár a pénz, akár az anyagiak, Jézus maga beszél arról, hogy ezek a dolgok, hát nem valódi értékek. Ezek csak itt értékek a földön. Ezeket a rozsda és a mój emégemészti rablók ellopják, ezek itt értékes dolgok, de az örökké valóságban ezeknek nincs értéke. Ezeket nem tudjuk betenni a zsebünkbe, nem tudjuk betenni a bankkártyával, nem visszük magunkkal, ezek csak itt értékek. Vagyis azért hamis, mert becsaphatja az embert. De ezeket Istentől kapjuk, és azt mondja, hogy szerezzünk ezekkel mi barátokat. A hamis mammonon. Tehát, hogy ezekkel a dolgokkal itt élhetünk ezen a földön. Sőt, hát mivel, hogy ebben a világban élünk, ezek a dolgok azok, amelyekkel valamit tehetünk. Máshogy nem. Hogy ezekkel a dolgokkal mi jól tudunk gazdálkodni, jó dolgokat teszünk vele. Tehát, hogy szerezzetek a hamis mammonon, ami önmagában nem érték, de itt ezen a földön értékesek. Vagyis, hogy ezzel tudunk barátokat szerezni. Ez a mi feladatunk, hogy éljünk jól azzal, amit Istentől kaptunk. Hogy megosztjuk másokkal. Ugye most a bőti időszakban vagyunk, és mindig kérdés, hogy mit is jelent a bőjt. Hát Ézsaiás próféta elmondja, hogy mi is az igazi bőjt. Az ő könyvének, vagyis a próféta könyvének az 58. fejezetében nagyon szépen leírja. Persze tudom, beszéltünk ma már a bőti időszakban sok-sok dologról, hogy mit is jelent az igazi bőjt, és elmondtuk azt, hogy nagyon sok része van, vagy nagyon sok rétegű maga a bőjt gondolata, de arról beszél Isten igéje, hogy van a bőjtnek, mondhatjuk azt, hogy olyan része is, amely kimondottan az anyagi területű. És azt mondja, hogy nem az a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszság bilincseit, a igának köteleit megoldjad, szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Ugye itt nem beszél még anyagiakról, de tovább megy. Nem azé a bőjt, hogy az éhenőnek megszegd a kenyeret, és a szegény bújdosót házadba bevigyed, ha mezítelent látsz, felruházzad, és a tested előtt el ne rejtsd magadat. Nem az az igazi bőjt, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted. Istentől kapunk ajándékot, és nekünk ezzel kell élnünk, és Isten ezt fogja számon kérni tőled, mert a sáfároktól, ami megkívántatik, hogy hűségesek vagyunk-e. És ez a nagy kérdés. És erre emlékeztet bennünket az Úr. És talán föltehetjük magunkban azt a kérdést ma is, hogy ha ma kéne megállnom Isten előtt, ha ma lenne az a nap, amikor az Úr elszámoltat bennünket, nem tudjuk, bár úgy kell készülnünk minden nap, hogy erre készek legyünk, akkor vajon milyennek találna bennünket? Vajon a gíráinkból, amit kaptunk, vagy a talentumunkból, amit kaptunk, vajon mit tudnék felmutatni? Mit tudnék felmutatni belőle? Hát, nem tudom, hogy mit tudnék felmutatni. Péter apostol története volt előttem, az a történet, amikor elárulja az Urat ott a főkap udvarában, és hát egy nagy bukás Péter apostol életében az a pillanat, amikor háromszor tagadja meg, és bennem mindig az a kérdés fogalmazódik meg, vagy többször megfogalmazódik, inkább azt így mondanám, az a kérdés, hogy mi lett volna Péterrel, ha abban a pillanatban kellene megállni az Urat. Abban a pillanatban kellene megállnunk Isten előtt, amikor valamit nem jól teszünk, amikor mi is tudjuk, amikor mi is úgy állunk, hogy ó Uram, hát most valamit elrontottam, most ezt nem jól csináltam. Ha most kellene megállnom az Úr előtt, akkor mi lenne? mert nem voltam hű. Márpedig Isten igéje azt mondja, hogy elfogyott az emberek körülén a hűség. Elesett az utcán, mondja Ézsaiás próféta, és ha a hűségről beszélünk, és azokról a tulajdonságokról, amelyek a hűséghez hozzátartoznak, amiről az előbb, amit előbb hosszan ecseteltem, az álhatatosság, a becsületesség, a megbízhatóság, a lelkiismeretesség, a tisztesség, az emberségesség, vagy a pontosság. Ha ezek a dolgok azok, amiket el kell számolnom az életemben, akkor vajon hogy állunk ezzel? Hol van a házastársi hűség ma? Hol van a munkahelyi hűség? Hol van az a hűség, amit emberek egymás között megélhetnének, a szeretteink, barátaink közötti hűség? Valami hiányzik. Valahogy a hűség, ahogy Ézsaiás próféta mondta, elesett az utcán. És nem csak egymás felé való hűségünk hiányzik, hanem az Úr felé való hűségünk is. Az Istennel való közösségünknek az elmélyülése. Hol van az igeolvasás? Az igeolvasásban való hűség, az imádságban való hűség, a testvéri közösség gyakorlásában való hűség, amit Istentől ajándékként kaptunk. De hol van a hűség a családban, a szeretteink között? Annyiféle dolog van az életünkben, amelyet láthatunk, hogy hát Istentől kaptunk, és ezzel hogyan élünk? Hogyan tudunk mi ezzel elszámolni? És hadd említsem még egyszer azt, amit Dávid mondott. Emlékezzél meg, Uram, a te irgalmadról. Péter hogyan állhatott meg Isten előtt? Az Isten irgalmából. Hogy Isten annak ellenére, hogy ő mit tett, és hogyan árult el, még akkor is arra tekintett, hogy hogyan emelheti ki Pétert. Miben bízhatunk? Ami megkívántatik a sáfároktól, hogy hűségesek legyenek. Erre azt tudom mondani, hát akkor én elbuktam. Akkor én elbuktam, mert nem tudok hűséges lenni. Mindig elbukok, ahogy Péter is tette, és nem egyszer látjuk az ő életében. Akkor mi az, ami megtarthat bennünket? Az, amiről Isten igéje azt mondja, a korintusi levélben Pál azt mondja, hogy hű az Isten. A mi életünk, a mi mindennapjaink, a mi javaink és minden az Isten irgalmából van. Az ő hűségéből. Az emelte fel Pétert, és azt tud bennünket is felemelni. Nem a mi hűségünk az, ami bevisz bennünket az Isten országába, és nem a mi hűségünk az, ami képes bennünket megtartani, hanem egyedül az ő hűsége. Ő képes megtartani bennünket. Ezért egy nagy dolog, amit itt ma olvasunk az igében, hogy emlékezzél meg az irgalmadról. Nem mi vagyunk képesek. Igyekezhetünk, próbálkozhatunk, és jó is, hogyha ezt tesszük. De Isten irgalma az, ami megtart bennünket. Olyan jól megértette ezt Dávid. Olyan jól megértette ezt Péter apostol, hogy egyedül Isten irgalma és kegyelme és az ő hűsége tart meg bennünket. És nekünk mit kell tennünk? Ebbe a hűségbe bele elmélyülni, ebbe a hűségbe bízni, ebbehez ragaszkodni és minden nap az ő szeretetéhez, szerető kegyelméhez jönni. Ez az, ami bennünket megtart. És én azt kívánom, hogy Isten végezze el ezt a mi szívünkben. Isten irgalma. Tudom, és megint visszatérnék a szolgálatom elején lévő gondolatra, tudom, hogy olyan megalázónak tűnik, hogy másik irgalmára bízzam magam. Az irgalmas samaritánusra bízzam magam. Olyan nehéz megemészteni az embernek azt, hogy kiszolgáltatott vagyok. De azok vagyunk. Annyira kiszolgáltatottak és olyan erőtelenek. De hű az Isten. És ez a mi örömünk, hogy Isten hűséges hozzánk, és ő irgalmas hozzánk, és ő újra és újra felemel, és bevisz az ő országába. Kapaszkodjunk bele ebbe a hűségbe, mert ő az, aki képes megtartani minket. Péter apostol olyan dolgot követett el, amire talán mi azt mondjuk emberek, hogy megbocsáthatatlan. De Isten megbocsátott neki, és kiemelte, és megújította. Mi hova jutottunk el? Lehet, hogy azt mondjuk, olyanok vagyunk, mint Péter. Ezek után már mit várhat el tőlünk az Úr, ahogy Péter is ott a főpap udvarában megtagadta háromszor. Innentől kezdve mi már a reménysége? Emberileg nézve semmi. De hű az Isten is. Az Úr felemelte őt, megújította és tovább vezette az úton. Hát bennünket is meg tud újítani. Az ő irgalma elég arra, hogy újat kezdjünk, hogy az, amit elrontottuk, azt helyrehozzuk, és újult erővel, az ő irgalmából kapott ajándékokkal sáfárkodjunk, mert ami a sáfároktól megkívántatik, hogy hűen tudjuk azt azokkal a dolgokkal élni, hogy hűen tudjunk az Isten ajándékaival élni. Hát segítsen meg bennünket Isten az ő irgalmából, hogy ez így legyen, mert egyedül csak ő benne bízhatunk. Amen.